Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Spéder Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, az adást kora délután rögzítettük. Szeptember elején rendezik meg a harmadik budapesti demográfiai csúcsot. A Nemzetközi Fórum résztvevői a demográfiai kihívásokról osztják meg elképzeléseiket és tapasztalataikat. Ez adja a mostani beszélgetésünk apropóját. Mielőtt a kihívásokról, tendenciákról beszélnénk, kezdjük azzal, hogy milyen távlatokban lehet egyáltalán, milyen távlatokban érdemes nézni az adatokat, hogy egyértelmű trendeket láthassunk. 5 év, 10 év, vagy még ennél is több idő?
Hát inkább a 5-10 év az, vagy talán még ennél is hosszabb idő így van, amikor lehet és érdemes demográfiai változásokról beszélni. Hiszen azt szoktuk mondani, hogy beszéljünk akár a születésekről, akár a halandóságról. Azok, akik a jövőben szülővé válnak, már megszülettek, és azok, akik időskorukat el fogják érni, azok is már itt vannak közöttünk. Én is nem sokára el fogom érni az időskoromat. Ez a demográfia lépésről lépésre, kis lépésekbe halad előre, de bizonyos szempontból elkerülhetetlenek a változások, vagy nagyon-nagyon nagy erős tehetetlensége van a változásoknak, hiszen nem lehet megváltoztatni egy népességnek a korszerkezetét egyik pillanatról a másikra, évek, évtizedekre, tehát folyamatos, szisztematikus változásokra, módosulásokra van szükség.
És ehhez képest mióta vannak statisztikai adataink idehaza, és mondjuk Európában?
Hát már a múlt század legelején, sőt második József idején is kezdtek statisztikákat, általános statisztikákat alakítani, illetve korábban nyilvánvalóan a egyházakon belül az egyes egyházkerületekbe ugye a születéseket és a halálozásokat ott rögzítették, és nálunk is vannak történet demográfus kollégák, akik például így rögzített anyakönyvek alapján próbálják megvizsgálni, hogy hogyan alakul a születés, a halandóság egy adott kis térségre, például vallásos hovatartozás szerint, akár társadalmi státusz szerint is.
És az első korfákat a 20. században
legelején, ugye népszámlálások teszik alkalmassá, már a 19. század végén is volt, de utána a 20. század elejétől rajzolunk korfákat, mert az egy szemléletes módja népesség szerkezeteinek a bemutatására, ugye egy fenyőfa alakú korfáról beszéltünk sokáig, amikor nagyon-nagyon sokan születnek, viszonylag nagy a halandóság, és folyamatosan csökken és csúcsosodik ki, vagy hagyma alakú korfa, amikor kevesen születnek, nagy a középkorú népesség, és nyilván időskorban pedig újra csökkenik ez a korfának a szélessége, hiszen akkor növekszik a halandóság.
Ehhez képest a mostani korfa?
A mostani korfát mi egy berágolt vagy beszakított fenyőfának tekintjük, beleharaptak volna, mondhatjuk úgy is, hiszen vannak olyan időszakok, világháború, amikor kevesebb, többen halnak meg, és kevesebben is születnek, és vannak olyan időszakok, amikor többen születnek, a ratkó korszak. Na most, ha megtörténik egy ilyen kiszélesedése, vagy leszűkülése a korfának, ugye ez végigvonul a korfán, hiszen a ratkó gyermekek, akik ugye a 50-es évek elején születtek, azok 30 év múlva kerülnek szülőképes korba, akkor megint szükségszerűen sokan fognak születni, amikor pedig ez a nemzedék eléri a nyugdíjkorát, tehát akkor sokan mennek nyugdíjba. Hogyha egy kisebb nemzedékről van szó, akkor 25-30 év múlva szinte szükségszerű, hogy kisebb nemzedék kerül szülőképes korba, majd pedig nyugdíjas korba is. Pont ez adja az egyik izgalmat esetet a magyar népességfejlődés szempontjából, hiszen ugye a ratkó gyermekek azok körülbelül 180 ezeren születtek évente, aztán utána 150-140 ezerre csökkent le a születések száma. Most ez a nyilván fele-fele arányban osztoznak nők és férfiak a nemzedéken. Ez a, ennek a nemzedéknek a gyermekei most kerülnek ki a szülőképes korból, 40 év fölött vannak, már 40 év fölé, amikor már nagyon-nagyon alacsony a születésszám, és utána következő kisebb nemzedékek, még hogyha több gyermeket vállalnának is, akkor is a gyermekszám nem fog növekedni, hiszen kisebb nemzedékekről van szó.
Van itt akár a környező országokban, akár Európában olyan ország, ahol hasonló a korfa? Ez a kiharapott, megrágott fenyőfa?
Igen, a hasonló, a háború után nagyon sok ország volt egy baby boom. Nálunk nem volt baby boom, egy művi baby boom volt ugye a Ratko korszak idejében.
Tehát a háború évtizeddel, egy évtizeddel később.
Később, így van. Tehát nálunk nem volt, nálunk is növekedett nyilván az elmaradt születések egy része bepótlódott, vagy bekövetkezett, de nem volt olyan baby boom, mint mondjuk Franciaország, vagy az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ugye, ha visszajöttek a katonák, és az elmaradt gyermekvállalást bepótolták, sőt, ugye ezekben az országokban akkor egy fantasztikus gazdasági fejlődés indul be, az arany 50-es, 60-as évek, amelyek olyan erőteljesen megnövelik a lehetőségeit, a családoknak, a családalapításnak a lehetőségeit, hogy ez tovább tartott, és nagyon húzta, és erőteljesen növelte a gyermekvállalási kedvet.
És ebben a pillanatban idehaza, mik a demográfiai folyamatok főbb jellemzői? Az egyik, amit említett is, a Ratko korszak gyermekeinek gyermekei most érik el azt a kort, amikor már nem feltétlenül vállalnak gyermeket?
Igen, igen, Ratko unokák. Ugye, hogyha az egész teljes demográfiáról, vagy a népesség fejlődésről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani mi demográfusok, hogy ennek három nagy komponense van, a születések, az elhalálozás, és nyilván közben a migrációnak, vagy a vándorlásnak a kérdésköre. Ugye ezeket nagyon erőteljesen különböző, hogy mondjam, körülmények formálják, hiszen a gyermekvállalás az a családalapításhoz kötődik, a halandóság az egész élethez kötődik részben, hogy milyen egészségesen tudunk, akarunk, szeretnénk élni, milyen az egészség magatartásunk, milyen az egészségügyi rendszer, milyen jóléti helyzetben vagyunk, hogy képesek vagyunk-e megvenni a drágább, de egészségesebb sajtot, gyümölcsöt, vagy pedig a kevésbé egészséges, magasabb zsírtartalmú ételeket tudjuk csak megvásárolni. Ezeknek persze részben döntési oldala is van, hiszen amikor megfelelő jövedelemmel rendelkezünk, akkor mi döntünk, hogy milyen fajta étkezési rendet alakítunk ki magunknak. Tehát ez megint egy teljesen más kérdés. Bizonyos szempontból persze a Magyarország népessége szintjén ezek összeérnek, csak amit jelenti szerettem volna, hogy nagyon másfajta erők mozgatják ezeket a komponenseket, és a harmadik tényezőről ne is beszéljünk, ugye a vándorlás, a kivándorlás, bevándorlásnak a kérdésköre azért szintén nem szorosan kötődik a népességfejlődés másik két komponenséhez, és ezért nagyon eltérő körülmények, politikai intézményrendszerben is sajátosságok formálják az egyik, másik és a harmadik tényezőcsoportot.
És melyek a legnagyobb kihívások ebben a pillanatban?
Hát talán egy negyedik kihívás fog most említeni, az öregedésnek a problémája, ami persze a kettőhöz kötődik, ugye, mert az öregedésnek van egy jobb oldala, meg egy kevésbé jó oldala. A jó oldala az az, hogy azért öregszünk, mert tovább élünk. A kevésbé vagy negatív oldala azért is öregszünk társadalmi szinten, mert kevesebb gyermek születik, vagy kevesebb fiatal születik. Na most az öregedés nyilvánvalóan az, hogy sokáig és jól éljünk, az egy nagyon fontos élet cél, vagy erre vagyunk rendelve, talán ezt is mondhatnánk, és nem mindegy, hogy az érett harmadik felében ez az időskort hogyan tudjuk megélni, és milyen lehetőségeink vannak. Tehát talán ez egy olyan probléma, amit még nem említettünk, vagy olyan kérdéskör, amit nem említettünk. Ezen túl ugye azt gondolom, hogy minden kérdéskör, a vándorlási egyenleg szintén fontos, hogy többen maradnak el, vagy jönnek. A gyermekszületéseknek a száma, hogy lesz-e elég fiatal, akik majd munkaképes korba lépve aktív tagjai lesznek a társadalomnak, akik utána újra családot tudnak alapítani, és hogy meddig élünk.
És milyen jelenleg a gyermekvállalási hajlandóság, illetve a termékenység, hogyan változott ez akkor mondjuk az elmúlt 5 évben, az elmúlt években, amit már mondjuk így tendenciát mutat, vagy mutathat?
Ugye a gyermekvállalást tekintve mindenképpen egy picit távolabbról kell kezdenünk, hogy a rendszerváltozással egy nagy változás indult el. Ugye addig az azt megelőző időszakban átlagosan a teljes termékenység arányszám, nevezzük úgy, az átlagos gyermekszám az 2 körül volt, 1,85-től 2,05-ig terjedt, tehát sokáig reprodukáló természetes szinten a magyar társadalom és a népesség. Azt követően volt egy nagyon erőteljes változás, nem csak nálunk, hanem egész Közép-Kelet-Európában, hogy elindult egy halasztási folyamat a korai gyermekvállalás időszakára, amit még az én generációmnak a gyakorlata volt, hogy 20-22 évesen az összes osztálytársam nem csak családos, nem csak házas volt, de családos volt. Jelenleg ez 30 éves kor felé tolódott el, tehát szükségszerűen a termékenységnek volt egy átmeneti időszaka, amikor lecsökkent minden egyes volt szocialista országban 2000-es évek környékén 1,3 körül volt a termékenységi arányszám. 2000-es évek elejétől, 2005-6 környékétől nagyon sok helyen elindult a termékenységnek a javulása. Csehországban, Észtországban 1,6-1,7 körüli értékek is elérte. Magyarországon az elmúlt néhány évben indult meg ez a növekedés, részben azért, mert nálunk a válság korábban kezdődött meg a gazdasági világválság. A gazdasági világválság az gyakorlatilag a már volt szocialista ország mindegyik megtört ezt a emelkedő tendenciát. És most közepes helyzetben vagyunk, az 1,5-es teljes termékenységi arányszámmal. Van néhány ország, ahol jobb, és van néhány ország, volt szocialista országok között, ahol rosszabb. Hogyha Nyugat-Európát nézzük, akkor két nagy csoportja volt az országoknak, a déli országok és a német nyelven beszélő országok, Svájc, Németország, Ausztria, ahol alacsony a termékenység, alacsony volt sokáig, 30-40 éven keresztül 1,3 körüli termékenységről beszélünk, és vannak a magasabb, vagy relatíve magas termékenységű országok, a skandináv országok, Franciaország is ide tartozik, ahol 1,75 és 2 között volt a termékenység.
És elképzelhető, hogy a javulással elérjük a közeljövőben az Európai Uniós átlagot, ami ugye nagyjából 1,6-es szint, vagy akár az adatokból látszik az is, hogy megvan a lehetőség a felzárkózásra, és a társadalmi reprodukcióhoz szükséges 2 vagy 2,1-es szint eléréséhez, vagyis amikor 2 felnőttnek 2 gyermeke van legalább.
Hát gyakorlatilag ilyen Európában nincsen ilyen ország, ahol ez megtörténik, tehát ezért szoktuk azt, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy ez hosszú távon megtörténik Magyarország esetében is. Hogyha most a magyar adatokat nézzük, akkor miért is vagyunk távol ettől a természetes reprodukciós szinttől? Azért, mert szeretnénk ugyan gyermeket, de nem mindig tudjuk a gyermekvállaláshoz megfelelő feltételeket megteremteni. Ezek részben persze anyagiak, de nem mindig anyagi feltételek. Ugye egyik legfontosabb, hogy legyen megfelelő partnerem, hogy a párkapcsolatom egy stabil, kiszámítható, hosszú távú párkapcsolat legyen, hiszen akkor vetődik egyáltalán fel az, hogy hát gyermeket szeretnénk, amellyel megpecsételjük a párkapcsolatot is egyben. Na most a párkapcsolatok területén Magyarországon is azon túl, hogy a házasságnak a népszerűsége csökkent, ez megfordult az elmúlt 3-4 évben, de azért mégis kevesebben házasodnak, mint 25 évvel ezelőtt. És nőtt az élettársi kapcsolatoknak a száma, ezen felül az egyedül élőknek a száma is elég erőteljesen növekedett. Tehát akik persze nem hogyan tudatosan és eltervezetten élnek egyedül, hanem azért, mert az első párkapcsolatuk talán nem úgy sikeredett, szeretnének egy jobb párkapcsolatot, csak nagyon nehéz ezeket a terveket valóra váltani, vagy sokféle korlátja van ennek. És egy olyan, azért mondtam egy olyan tényezőt, ami bizonyos szempontból rajtunk kívülálló, hogy megtaláljuk-e azt a párt, aki a gyermeket szeretnénk. Hogyha nő az egyedül élőknek a száma, akkor nyilván kisebb az esély a gyermekvállalásnak, és részben ennek a következménye az is, és egyéb tényezőknek is, hogy megnőtt a gyermekteleneknek, vagy nő a gyermekteleneknek a részaránya. Tehát, hogyha most összehasonlítjuk egy 30 évvel ezelőtti időszakhoz képest a családnagyság szerinti megoszlást, azt látjuk, hogy 30 évvel ezelőtt a nők 50%-ának, vagy kicsit többnek két gyermeke volt, egy 19-20%-nak három vagy több gyermeke, és akkor azok egy gyereke 14-15%-nak, és gyermektelen 8-9% volt. Ha most megnézzünk egy termékenységi pályája végén lévő nőt partnerével együtt, akkor azt látjuk, hogy átlagosan kétszeresére nőtt a gyermektelenség, tehát 15% a gyermektelen, nőtt az egygyermekeseknek a száma, részaránya is 25% körül, lecsökkent a kétgyermekes család dok részarány, vagy a kétgyermekes termékenység 35% körül van, és maradt viszonylag magasan 20% körül a három és a több gyerekesek részaránya. Tehát a kicsit megváltozott a logika, megváltozott az élet, azt látjuk, hogy a gyermektelenség az nem egy tudatos, hanem halasztjuk a gyermekvállalást, és mire úgy éreznénk, hogy itt van az idő, lehet, hogy már nincsen partnerünk, vagy lehet, hogy megváltoznak úgy a körülmények, kialakulnak olyan életmódok, amiben már nehezebben fér bele az első gyermek.
És mik a legfontosabb meghatározó tényezők a gyermekvállalási hajlandóságban? Vannak globális általános tényezők, vagy ezek kifejezetten ország- vagy régió-specifikus kérdések?
Hát ugye a nagy nehézség és a gyermekvállalási hajlandóság csökkenésének a egyik oka az volt, hogy a nők erőteljesen beléptek a munkaerőpiacra, tehát egy kétkeresős családmodell vált elfogadottá, és vágyottá is, és nem minden országnak sikerült olyan fajta intézményrendszert kialakítani, amelyik elősegíti azt, hogy a gyermekvállalást a munkavállalással össze tudjuk egyeztetni. Ugye nyilván, hogyha, és tudjuk, hogy a nők körében legalább olyan a magas az iskolai végzettség, mint a férfiak körében, akkor az egy természetes dolog, hogy ők is foglalkoztatottá, munkavállalóvá szeretnének válni. És nyilvánvaló, hogy valamilyen módon a gyermekeket is gondozni és el kell látni. Tehát, hogyha nincsen megfelelő intézményrendszerünk, bölcsödék, óvodák, jó minőségben és jól felszerelt és hozzáférhető bölcsödék, óvodák rendszere, egészségügy, aki ellátja a gyermekeket, akkor nagyon nehéz összeegyeztetni a gyermekvállalást és a munkavállalást. Az a magyar modell, ami korábban volt, hogy viszonylag hosszan otthon maradunk 3-3 évet a gyermekekkel, hogy egy piacgazdaságban egyre nehezebben kivitelezhető, hiszen hogyha egy középvezető 6 évig, 7-8 évig elmarad a munkahelyéről, akkor szinte biztos, hogy nem tud újra középvezetőként bekapcsolódni, mert közben valaki ott középvezetővé vált, és nyilvánvalóan lehet, hogy a cég megváltozott, és ezért ez egy nagyon nehéz helyzetet jelent a család és a munka összeegyeztetésében.
Ugye ez elsősorban Európára, illetve a nyugati világra vonatkozik. Mik a főbb különbségek az egyes régiók, illetve kontinensek között? Mert ugye említette, hogy Európában a 2,1-es szint, a társadalmi reprodukció szintjét egyetlen egy ország sem éri el. Pontosabban, hogy mondjuk igencsak nehéz lenne ezt a szintet Európa szerte.
Franciaország, Izland, Írországban megközelítik ezt a szintet. Érdekes módon az alacsony termékenység az Ázsiát is jellemzi, sőt alacsonyabb Ázsiának egy számtalan országában, ugye a fejlett országokban, Japánban, Hongkongban, Dél-Koreában alacsonyabb termékenység, mint Európában, Hongkongban több éven keresztül egy alatt volt a termékenységi arányszám, de Dél-Koreában is 1,1, 1,2, 1,3 Japán. Ezek nagy országok, 40 millióan élnek Dél-Koreában. Kínában is viszonylag alacsony a termékenység, és érdekes módon Indiában vagy Iránban is elég erőteljesen lecsökkent, nem kettő alá, de kettő környékén van, ha jól emlékszem, kettő fölött van valamivel Iránban, tehát Ázsia számtalan országába, Dél-Amerika szintén kettő körüli átlagot produkál, Amerikai Egyesült Államok kettő és kettő fölött van, és egyedül az afrikai kontinens és néhány ázsiai állam, ahol nagyon magas a termékenység, azért nem mondok átlagos számokat, mert vannak 4-5 összámmal jellemezhető termékenységi arányszámok is. Tehát ott is vannak kisebbek, a Magreb országokban, Algériában, Marokkóban 2,5-6 környékén van a teljes termékenységi arányszám. Tehát alapvetően Afrika az, ahol magasabb a termékenység.
És van olyan országa vagy régiója a Földnek, amelyre azt lehet mondani, hogy demográfiai egyensúlyban van? Hogy mindenhol vagy jóval felette vannak a társadalmak, vagy jóval alatt?
Hát az Amerikai Egyesült Államok többé-kevésbé reprodukálja önmagát a természetes reprodukció szempontjaiból, tehát ott kettő körüli, kettő fölötti termékenység arányszám nagyon gyakran jellemző.
De akkor nagyon jellemző az emberiségre az extrém alacsony, vagy extrém magas szint is, ugye, amit említett 4-5-ös szint, vagy az 1,1-es, vagy 0,9-es.
Igen, igen, tehát azért 1,3 alatt hosszú ideig nem sok ország tartózkodik, tehát a OECD országok, vagy az Európai Unió országai ugye 1,5-6 körüli átlagokat produkálnak. Egy-egy időszakban, akkor, amikor halasztási periódus van, vagy nagy átalakulás van, ugye Dél-Koreában sokkal rövidebb időszak alatt sokszorosára emelkedett a termelékenység, és vált vezető országa az adott ország. Tehát ilyenkor azért megbomlik ez a egyensúly. A szakmában vita van arról, hogy egyáltalán tényleg egyensúlyra törekszik, és miért törekednének az emberek átlagosan két gyermekre, tehát itt egy nagy vita van. Azt szoktuk mondani, igen, az emberek szeretnének gyermeket, és a gyermeknek szeretnének egy testvért is, tehát ez lenne a nagyon egyszerű válasz. Azonban nagyon-nagyon sok kultúrában teljesen más fajta motivációk mozgatják a gyermekvállalási kedvet.
Hamarosan innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Péder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója. A hírek után tehát visszatérünk.